Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Drága dolog az Urat dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. Ékes dolog szent nevét magasztalni, a híveknek ő előtte szolgálni. Ő gyógyít meg szomorodott szíveket, vigasztalja az elelélt lelkeket. Ő enyhít meg sok keserűségeket, mind testi, mind lelki betegségeket. Az ő néki csodálatos tanácsa, hogy a szelídeket felmagasztalja, de a kevés gonoszokat utálja, és azokat a földig megalázza. Énekeljünk néki hálaadással, vígasságos, hangicsáló szerszámmal. Beszélgessünk e mi kegyes Urunkkal, magasztalván őtet imádságunkkal. Dicsérd azért lelkem Uradat, kereszténység, magasztald megváltódat. Áldjad Sion mennyei királyodat, híveknek serege, te szent atyád.
A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hozzád kiáltunk, édesatyánk, Jézus Krisztus nevében. Hogy ahogy ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman a nevedben összejönnek, ott te is ott leszel, könyörüljön rajtunk, törzs ki a te lelkedet, mireánk. Áld meg a te ígédet, és tedd elevenné bennünk minden ígéretedet. Kérünk téged, hogy bocsásd meg a mi bűneinket. Nevedhez méltatlan életünket és gondolatainkat. Ebben a világban a nélküled való forgolódásainkat. És könyörülj először bennünk, aztán rajtunk is, hadd legyen nyilvánvalóvá, hogy a tieid vagyunk. Könyörülj rajtunk, mert a te mércéd változatlan. Hiszen azt mondtad, hogy te tökéletes vagy, és azt akarod, hogy mi is azok legyünk. Azt mondta, te szent vagy, és azt akarod, hogy mi is szentek legyünk. Ez így önmagával nagyon nehéz feladat lenne csupán, ha nem hallottuk volna Jézustól azt a másik akaratot is, amikor így beszélt, hogy ahol én vagyok, akarom, hogy ti is ott legyetek. Van cél, van miért szentül élni. Könyörülj rajtunk Jézus Krisztusért, hogy mi szentül élni képesítettek legyünk. Amen. János evangéliumának 6. részéből olvasom az ígét. A 47. verstől így van megírva. Bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy ki egyék belőle, és meg ne halljon. Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki eszik a kenyérből, él örökké. És az a kenyér, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Tusakodának azért a zsidók egymás közt mondván, mi módon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt együk? Mondd azért nekik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem amaz élő atya, és én az atya által élek, aként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. Nem úgy, mint a ti atyáitok evének mannát és meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. A gyülekezet foglalja a helyét. Eljött végre az a nap, amikor olyan személyről beszélhetek itt közöttetek, akinek az élete idején lett nyilvánvalóvá a luteri vonal különválása és a helvét vonal különválása. És attól kezdve nyilvánvaló, hogy két egyház alapítatott, a luteránus és a református. Úgy gondolom, hogy olyan közösségben vagyunk itt együtt Isten előtt, ahol nyugodtan lehet beszélni különbségekről is, nem csak nagyszerű egyezésekről. Annak idején volt egy katolikus pap, mondhatom így barátom, akivel 4-5 éven keresztül beszélgettünk közös dolgokról. Együtt jártunk az iskolákba hittant tanítani, ő ment a katolikusaihoz, én mentem a reformátusaimhoz. Aztán egyszer odaállt hozzám és mondta, hogy te nem tudok jönni a következő napon, megtartanál a miénket. Csak egy dolgot kérek, olyanról beszélj, ami közös. Mondj el egy történetet. Hát így kezdődött, hogy amikor aztán nekem kellett elutaznom, és az én Árpád barátom ott állt az iskolának a aulájában, akkor szóltam, hogy te Árpikám, most el kell mennem, és megtartanád az óránkat, de tudod, olyan dolgot válasz, ami közös. És ő is választott egy történetet. Aztán 5 évvel később azt mondja nekem, hogy kibírja a barátságunk, hogy arról is beszéljünk, amiben nem vagyunk egyek. Hát a beszélgetés akkor kezdődött. Mindennek középpontjában, ami miatt kétfelé ment a reformáció két nagy ága, az úrvacsoratan volt. Az úrvacsoratan. Senkit nem kívánok zavarba hozni, hogy félve hívva megkérdezzem tőle, mit hiszel? Hogy hiszed? Mi történik az úrvacsorában? Mi történik a mennyben? Mi történik a lélekben? Mi történik itt a látható, úgynevezett ceremóniában? Nem kérdezem meg. Odom senkit nem kívánok zavarba hozni. Azt mondom, hadd mondjam el nektek, hogy megrendít, hogy más a nézés és más a látás, zavarba ejti az embert, hogy ugyanazt nézik, és mégis mást látnak az emberek. Ugyanazt a Jézus Krisztust nézzük, ugyanazt a keresztelfeszítést, ugyanazt a Bibliát, ugyanazokat az ige verseket nézzük, és hogy lehet, hogy mégis mást lát az ember, pedig ugyanazt nézi. Én gondolom, hogy valami belső működésben van differencia. De akkor megint zavarba jövök. Hát vallja minden keresztény ember, hogy halott az írás lélek nélkül. Hogy csak az Isten szent lelkének van hatalma megeleveníteni az írást. Csak Isten szent lelkének van hatalma megjelenteni az írás tartalmát, valóságos mögöttesét. Mind a kettő hiszi és vallja, hogy Jézus Krisztusban van az üdvössége. Mind a két látó mezőre került szív hiszi és vallja, hogy nincsen másban üdvösség, csak Jézus Krisztus nevében. Hiszi és vallja, hogy üdvösség Jézus áldozatáért van, hogy odaszentelte magát a Golgota keresztjén, Istennek tetsző áldozatul. Miértünk? Hiszi és vallja, hogy ebben a vérben hatalom van. És hiszi és vallja egyetemesen a görög katolikus, a római katolikus, a luteránus, a református, hogy az úrvacsorában történik valami. Még azt is együtt hiszi és vallja, hogy az Isten mérhetetlen kegyelméből Jézus Krisztussal közösségbe vonatik a lélek. Tudjátok, hogy hol van a különbség? Amikor azt kezdik magyarázni, hogy és ez hogyan történt? Az, hogy így van, hogy így működik, azt mindegyik hiszi és vallja. A hogyan történik ez? Mi a menetrendje? Ott mit látok, ott mit hiszek, ott hogy veszem, hogy élem át, abban a különbség. Bejte István született 1532-ben Németújváron. itt is hal meg 1612. május 3-án. Közben óriási utat jár be ez az élet. 1556-ban Hédervárott majd Szakolcán, 1559-től Alsó-Lendván, 1564-től Sárváron volt tanító. Szólhatnék minden helyen, hol, mikor, miről szólt az élete, de tovább lépek, 1565-től a Bánfiak udvari papja Alsó-Lendván, 1574-től Sopronba magyar predikátor, 1576-tól Németújváron Batthyány Boldizsár udvari lelkésze, 1585-től a Fertő-tó és Balaton közötti kerület szuperintendense püspök, evangélikus püspök, 1587-7. Csepregi zsinaton kánonokat bocsát ki, amit megtárgyalnak, és az ortodox luteránusságnak, az espereseknek, saját püspöküknek kiadványa, nem tetszik is, megtámadják a kánon hirdetései miatt. 1991-ben a csepregi kollokviumon, amit újra összeírnak, nyílt szakításra kerül sor luteránus és luteránus között. Mert az egyikről azt feltételezik, utólag tudjuk, hogy joggal, hogy a kávintanokat bevette, és az urvacsoratlan kérdésében nem állnak azonos nézőponton. 1595-ben lemond püspöki tisztéről, és 1612-ben pedig hazahívja az Isten. Pázmány Péter, aki Bejte Istvánról különös dolgozatot írt, a következőképpen ír neki. Ifjúságodat nálunk, mármint a Római Katolikus Egyházban, férfikorodat a luteránusoknál, hajatló éveidet Calvin táborába töltötted. Nem tudom, hogy mindenki a humoránál van-e, de senkit meg ne bánt, csak így nem fogom elmondani, hogy mi az én válaszom erre. Van. Még egyszer. Ifjúságodat nálunk, férfi korodat a luteránusoknál, hanyatló éveidet Calvin táborában töltötted. Vajon mi állhat folyamatos változások mögött? Én úgy gondolom, hogy először is Wittenberg. Wittenberg, ahol először Luther Márton, az Isten lánglelkű apostola, az Isten szent lelkétől életre kelve megkezdi a Isten igéjének addig soha nem ismert módon való hirdetését. Igen, tudom, mondhatjátok, volt előreformáció, volt huszitizmus, francia földön már indul korábban valami egészen más, mégis azt mondom, hogy Luther, Isten apostol, aki egyedülálló módon kap Istentől kijelentést, bölcsességet és értelmet, és egy láng lelkű ember az Istennek. Természetesnek tartom, hogy abban a világban, amikor szembesül a római egyház tévedéseivel, hogy Isten valami határtalan hatalmat és erőt ad neki ahhoz, hogy nagyon karakteresen fogalmazza meg az Istentől való igazság téziseit, amely elválasztja a római katolikus tévedéstől az Isten igényének a valóságos tartalmát. A karakteres fogalmazásnak mindig van egy olyan beszedelme is, hogy túl is lendülhet. Természetesen. Mégis nincs hozzáfogható. Csodálatos ember az Istennek. És amit Isten rajta keresztül elkezd, nem marad titokban. Nem lehet elpusztítani, Isten kiveszi az ellenség kezéből, nem lehet megölni, nem marad néma, hanem beszél és ír. Nem is akármilyen szinten. És Isten megindítja valami különös kegyelemnél fogva, hogy terjedni kezd az evangélium, és Isten szent lelke azokkal megy tovább, akik az élő igét vették a szívükbe, és a lelkük ég tőle, és mondatja velük az igét. Igen, a luteránus, a német vonal indítja el ezt a véghetetlen kegyelmi munkát. Aztán Luther meghal, és őt egy közel sem ilyen radikális gondolatú ember követi, Melanchthon. Ő nem szeret sarkosan fogalmazni. Ő óvatos ember. Így írják az élet az írói, hogy ő félénk típus. Nem volt az, hanem inkább atyai típus, aki nem szeretné, ha az ő rideg, kőkemény, nagyon veretesen, nagyon egyértelműen fogalmazott beszéde miatt szétszakadna, több ágra hullana, ahogy Isten elindított reformációként. És éppen amiatt bomlik, foszlik majd fel a szál, mert ő nem kőkeményen határozott. Így történik, hogy Magyarországról írnak neki, hogy Vajmár szint az úrvacsoratan kérdésében, hiszen ki azt gondolhatja, hallottuk, hogy így is gondolkodtok róla, hallottuk, hogy úgy is gondolkodtok róla, mi az igazság? A magyar fejnek tudni kell, hogy mi az igazság. Itt történik, hogy Magyarország ifjú diákjai már Melanchthonnál tanulnak. Más úrvacsora tanult, mint amit Luther tanított. Innen pedig a keresés következtében olyan lépés, olyan egyszerű tovább lépni. Aztán megjön majd a Calvin úrvacsoratana, és hallják a másik óriásnak a veretes fogalmazásait. Új fogalmak kerülnek az egyházi gondolatvilágba, mint predestináció, eleve elrendelés. Az Isten előre tudása, az Isten előre ismerete, az Isten előre döntése, a gondviselésnek véghetetlen mélysége és magassága. Küszködik vele az emberi agy. Bejte luteri ágon marad. Aztán, amikor megismerkedik az udacsorat annak egy másik magyarázásával, pont a szakadás elkülönése miatt nem vall szint. Csak abban a korszakban mindenki szint szokott vallani. És összejövök egy zsinatot, hogy püspök úr, tessék megmondani, mire tetszik gondolni. És mivel nyilvánvaló az ő fogalmazásában, hogy nem pontosan azonos a luteri tézisek által megfogalmazottakkal, ezért újból összeírnak egy kollokviumot, azt mondják, hogy szóval te másképp gondolkozol. Szeretnék néhány szót szólni arról, hogy még mert bárki bármilyen ítéletet mondana. Hát mit jelent az, hogy protestáns? Ugye a reformációkor ezt a szót előre tisztázni újból. Gondolom, ezt mindenki tudja, senkit nem hoznék zavarba vele. Mégis engedtessék meg, hogy szóljak róla. Protestálni azt jelenti bizonyságot tenni, valami érdekében tanúskodni. A dolog természetéből fakad, hogy a bizonyságtétel tiltakozás mind az ellen, ami a bizonyságtételt provokálta. Kérdezhetek valamit?
itt állsz a négyes villamos végállomásánál. És látod azt, hogy a villamos gördül befelé, és akkor egy szőke nő megszólítja a feketehajú villamos vezetőt, és elkezdene beszélgetni, ezt pedig nem figyelvén oda, hogy ott állott a bak, keresztül hajt rajta, kész a tragédia, lekötötték a figyelmét. Ez azt mondja valaki, hogy véletlen baleset történt, és te ott vagy, aki protestálni kezdett. Véletlen? Mi az, hogy véletlen? A szőke, meg a fekete. Nem odafigyelt, hanem idefigyelt. Ez egyszerűen felelőtlenség. És az igazság mellett láncsát törsz. Bűnös vagy? Nem. Igazat mondasz? Igen. Jól teszed? Jól teszed. Mi a bizonyságtétel természete? Tiltakozás minden ellen, ami bizonyságtételt provokálta. Mind annak az ellentéte, ami az igaz tartalmat meghamisítja, az a protestálás. Az a bizonyságtétel, mert az igazság mellett tör láncsát. Mivel az életnek a jellemzője a növekedés, a terjeszkedés, a hódítás és a diadalszerzés mindenek felett, még egyszer mondom, az élet természetes jellemzője a növekedés, a terjeszkedés, a hódítás, a diadalszerzés mindenek felett, igazi protestantizmus az, amely a krisztusi élet szolgálatában áll és élni akar, és terjeszteni akarja, és növekedni akar, hódítani akar, és diadalmat akar aratni. Ki felett? Az istentelenség felett, a tévejgés lelke felett, és az élet ellenes erőt és gondolatok felett. Ha nincsen másban üdvösség, csak Krisztus Jézusban, akkor senki nem mondja, hogy meg lehet venni az üdvösséget pénzért. Senki nem mondja. Protestálni kell, a hazugságnak ellene kell menni, az igazságot hirdetni kell, az igazságot éltetni kell, és diadalmaskodni kell, harcba kell szállni. Kérem, ez egy alaptermészetté válik ám. Azt mondta egyszer nekem valaki, hogy tessék megérteni, nem vagyok harcos típus. Mondom, elég baj. Hát az élet küzdelem. Az élet életből táplálkozik. Nem? Gondolj a kisbabára és az anyukára. Az élet életből táplálkozik. Gondolj a szülőre és a gyerekre. A gyereknek jár. A te erőd, a te energiád, a te tudásod, a te munkád, annak a haszna, az élet életből táplálkozik. Ez kő, kemény törvény. Megmásíthatatlan törvény. Az élet élni akar, és ez mindig másnak az életébe kerül. Legmagasabb szinten, legmagasabb fokon az Isten Jézus Krisztust, az élet urát küldi, és ahhoz, hogy az élet képtelen élhessen, mert a bűnös ember halált hordozó, beteg életképtelen, az életet kell adni az életért. A protestantizmus harcba száll mindazzal, ami öli, korlátozza, és tiltakozik mindaz ellen, ami pusztítja vagy akadályozza a krisztusi életet. És annak szabad kibontakozását. Mindig is ölni akar. Tulajdonképpen minden vallás hordoz olyan protestáns elemet az igaz tartalom nélkül. Megjegyzem, a protestantizmus nem a reformáció szülöttje. Nem is egyházi szervezetek és dogmatikai megállapítások elméletének egysége, és bár a reformációban nyert történelmi súlyt, társadalmat formáló szociális jelentőséget, a protestáció, mint életnyilvánítás, a kereszténység minden időben elmaradhatatlan velejárója volt. Tiltakoztak, és bizonyságot tettek. Miért? Péter mit csinál? amikor szólnak neki, hogy ebben a névben többet nem szólhatsz. Akkor azt mondja Péter apostol, Jézus nevében ne szóljak. Nem tehetem. Istennek kell inkább engednem, hogy sem az embereknek. Tiltakozik, és bizonyságot tesz. És a hívő életnek ez a markáns alapállása. Tetszik látni, ha most evangelizációs este lenne, akkor jönne a kérdés. Te is így csinálod? De hát most nem az van, nem kérdezem. A vallás alapja az élő hitnek a fundamentumán tiltakozni, vallást tenni. Ezt a szent engedelmességet tükrözi a Heidelbergi Kátó világhírű 32. kérdése is felelte, amikor így szól. Hát téged miért hívnak kereszténynek? Tetszenek ismerni? Akkor fölteszem a kérdést. Hát téged miért hívnak kereszténynek? Azért, mert hit által Krisztusnak én is tagja vagyok. És így az ő feltemetésének részese, hogy így nevéről vallást tegyek, magamat élő áldozatul neki áldozzam fel, és szabad és jó lelkismerettel harcoljak ebben az életben a bűn és az ördög ellen, és a más világon ővel együtt uralkodjam minden teremtményen. Íme a vallás 4 életprogramja, vallást tegyek, önmagamat feláldozni készen legyek, harcoljak, mert akkor vele együtt uralkodom. Ez nem vasárnapi vallás, nem csak az élet egy területe, hanem a Szent Háromság egyedül Istennek teljes ismerete, és a neki való engedelmesség következménye. Ki vagy te? Tetszik emlékezni még a válaszokra? Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Ki vagy te, akit Jézus Krisztusban megváltott magának az Isten? Ki vagy te, akit magának teremtett az Isten? Ki vagy te, akibe a lelkét és igéjét adja? Ki vagy te? Te a Jézus Krisztus tanúbizonysága vagy. Ki vagy te, akit Jézus Krisztusért gyermekemnek fogadott az Isten? Gyermekének nevez az Isten. Ki vagy te? Én református keresztény vagyok. Ki vagy te? Én evangélikus keresztény vagyok. Ki vagy te? Jézus Krisztusról neveztetett lélek vagyok. Nem tan a mi vallásunk, hanem életvitel. Életvitel. Az, hogy téged az Isten Jézus Krisztusban megváltott, ez nem tan, ez életvitel. Isten súlyos egyéniségeket nevel. Ilyen volt Bejte István. Súlyos egyéniségeket nevel. Miért? Mert harcolni, harcolnod kell a sátán ravasságával, saját megalkuvásaiddal, önnön kísértéseiddel, és a súlyos egyéniségű új életre van szükség. Akit nem enged elszállni a kereszt, hiszen magad naponta megfeszíted a világ számára. És hiszem, hogy láng lélekkel élsz, aki megvallja, hogy kicsoda és hogy mit hisz. Azt, hogy ki. És kérdez, ki vagy te? Mit hiszel te? Na most találkoznak egymással láng lelkű emberek. Mit hiszel az úrvacsoráról, kérdezi az egyik. jobbító szándékkal. Mit hiszel, mi történik az úrvacsorában? Kérdezi a másik.
Arra kérlek, megtisztelt úr, hogy amikor a családodban leszel otthon, a mi testvéreink között, mert a Krisztus nagy családjához tartozunk, akkor majd vedd elő újból és mondd el nekik. Biztos, hogy tudják. De én ma hadd mondjam el, hogy én mit hiszek. Mert itt van egy jegyzőkönyv, ami arról szól végig, hogy Bejte Istvánt hogy kérdezték, ő hogy kérdezett, ki mit válaszolt, hogy válaszolt az úrvacsora kérdéséről. Az első pont a mi hitünkben, hogy vallást tegyek. Vallást tegyek. Először is vallást teszek arról, hogy a Szentírásnak a leírása alapján én láttam egy vértelen úrvacsorát, láttam egy különös Jézus Krisztusi mozdulatsort, és úgy gondolom, hogy nézni, ugyanazt nézzük. A vértelen jegyek, amelyet Jézus az asztalról vett föl, hiszen ott voltak az asztalon, és együtt evett Jézus a tanítványaival egy vacsorát, és egyszer csak különös dolgot cselekszik. Azt kérdeztem ma, hogy Uram, láthatnám még egyszer, hogy hogy történt. De most érthetném mélyebben, mint eddig értettem. Ha Isten engedi, akkor ott fogsz állni te is, és úrvacsorázni fogsz. És felolvassák neked a szereztetési igét. Látod-e? Mi történik a kenyérrel? Pál szerint az Úr Jézus vette a kenyeret, speciális célra vette a kezébe, nem a saját testét vette, amint Róma elképzeli. Aztán következett a hálaadás és az áldás, hálákat adván, és ezzel minden kenyeret és bort megáldott, amit erre a célra rendelt Jézus. Az ő teste és vére meghatározott jegyéül felmutatja a kenyeret. Aztán követelt, hogy megtörte. Mit jelent ez? Az, hogy szét akarja osztani az övéinek. Mit akar szétosztani az övéinek? A maga minden javát. Az életét. Hogy az életéből éljek. Mit adsz nekem, Uram? Az életemet. Megtört, és oszthatóvá lett. Szét akarja osztani az övéinek a maga minden javát, és részeltetni őket mind abban, amit halálával szerzett, aztán megtörte, hogy teste megtöretését jelezze, ezért van a református egyházban is, hogy átvette és kimondta, a kenyér megtörésének a gyülekezet jelenlétében kell megtörténni. Jelképezi ez a páska bárány megölését és Krisztus erőszakos halálát. Aztán jön a kiosztás, felszólítással. Vegyétek, egyétek.
Aztán jön a rámutatás, hogy ez az én testem, ez a pont, ahol Róma, aztán a görögök, a luteránusok és a reformátusok nem mennek együtt tovább. A görög szövegi kifejezés, csak magamról beszélek. Alatt nem a valóságos testet értem, mert hiszen az Úr Jézus a maga saját testével ott volt velük. Kezében a kenyérrel, sőt testben ott van köztük, és mondja a kenyérről. Ez én testem, amely te életed megtöret. Hogy is szólt az a felolvasott ige? Én a mennyből szálltam alá, és én vagyok az a mennyei kenyér, amelyet, ha eszik valaki, annak örök élete van. És abban ott vagyok én, és ő ott van, én bennem. Így fogod Luthert igazán megérteni. Te már biztos, hogy értetted. Azt mondja, hogy ott kell lenni neki. Lehetetlen, hogy ne legyen ott. Vallom, hogy Isten szent lelke, akinek az a hatalma és ereje, hogy megemlékeztessen engem mindarról, amit Jézus Krisztus mondott. Ő elvégzi a maga titokzatos módján, hogy velem közösséget vállal az én megváltó Uram újra és újra. Nem először az úrvacsorában, és nem úgy, mint a Golgota keresztén, hogy a atya előtt felvállalt engem, hanem itt a folyamatát mutatja be, hogy te az enyém vagy. Én pedig neked adtam az életem. A kenyér már jelezte és képviselte az ő testét, de egyszer, mint záloga is a vele való közösségnek. Hú a bor. Csendes edzem, meg tudjátok, hogy a konstanti zsinat vonja vissza a laikusoktól a bornak a fogyasztását. Aztán a tüzenti zsinaton megerősítik, hogy ha egy szín alatt kapja is a katolikus hívő a laikus az ostját, benne kell lenni az egész Jézus Krisztusnak testet öltve, és azért nem kap bort a laikus, hogy negy a földre csöppentsék Jézus vérét. És ha az áldozár pap maga a vízzel kevert bort, hiszen Jézusból víz és vér jött ki, amikor megszúrták az oldalát, ő maga megissza ezt a kevert bort, az épp elég mindenkinek, hiszen az egyházat az áldozár pap képviselte. Nem így, a protestánsok, két szín alatt áldozunk. Ott a bor. A bor jelzi, hogy vérem váltattam meg, és tudjátok, a vérbe lélek van. A Szentírás tanítása szerint a vér hordozza a lelket. Ezért azt mondja, hogy életemet adtam érted. És ezzel az élettel éltetlek téged. Így történik, hogy amíg te megeszed a kenyeret, és megiszod a bort, vagy megeszed az ostyát, és megiszod a bort, az Isten szent lelke elvégezheti benned, hogy átéld az Isten fiak örömét a Jézus Krisztushoz való tartozásban újra. Nekem hálaadás ünnepe. Nekem lelkem megerősítése, hogy aki azt mondta, hogy szeret, nyilvánvaló közösségbe von magával. Értitek a súlyát azon papi kérdésnek, hogy hogy hiszed? Mit hiszel? Mi történik? Mert ők egyen-egyenként átélték, hogy őket szereti az Isten. És nem volt mindegy, hogy mit hirdetnek. Azt kérdeztem, te Uram, és te azon az éjszakán ettél belőle? Azon az éjszakán ittál a porfó. Valaha kérdés volt neked? Megjön a klasszikus teológia válasza. Róma nem mondhatja, hogy evett és ivott, hiszen akkor a sajátjából kellett volna enni és inni. Luther nem volt hajlandó magyarázni ezt a tételt, erre a kérdésre nem volt hajlandó választ adni. Mások pedig azt mondják, hogy ugyanúgy emlőből táplálkozott valóságos emberként, húsvér emberként, mint te és én. 8. napon körülmetéltetett, és ette a páskát. Aztán megkeresztelkedett, és együtt vacsorált az övéivel. Együtt vacsorált az övéivel. Hogy tehette? És jön a válasz. Uram, mondta az atyának, kész vagyok. Kész vagyok, hogy megáldoztassam és kiontassam. Tudod, mi a reformáció? Visszatérni ide. Az egyetlen, igazán mindent eldöntő nagy kérdéshez. És meglátni, hogy nyomorult, bűnös, gyarló, gyönge emberségem ellenére így szeret az Isten, hogy Jézus Krisztust adta értem engesztelő áldozatul. Az, hogy nem látunk együtt, az, hogy nem ugyanúgy élünk át dolgokat, semmi különös nincs benne. Amin az életed múlik, és amin az életem múlik, az egy. Hiszed én, hogy az élő Isten Jézus Krisztusban testet öltött. Megáldozta a fiút, te érted, a fiakért. Élsz-e hittel az úrvacsorával? Mert ott
az Isten szent lelke munkája nyomán nagy dolgok történnek. Kívánom mindegyikőtöknek, hogy átélhesse a szabadulás örömét, a bűnbocsánatnak ajándéka örömét, az újjászületésnek semmivel össze nem téveszthető örömét. És járját a bizonyság, hogy közösséget vállalt velem az Isten. Imádkozzunk. Köszönöm, édesatyám, hogy a te munkád a te bölcsességed szerint végeztetik el. Olyan kicsi vagyok én, és számot teszem a kezem. Csak csodálni tudom, ahogy elérsz ember szíveket. Mindenkihez van kulcsod megnyitni a szívét, a lelkét. Mindenkihez van szerető szavad. Megkeresve, utolérve, hazahívó szóval rátalálva. És te teszel vallást arról, hogy örökkévaló szeretettel szerettél. Csak az történet, hogy egyik lélek meghódol, a másik pedig megkeményedik. Köszönjük, hogy minket meghódoltattál, mert meghódítottál. Így nagy szeretettel. Légy érette áldott. Azt is köszönjük, hogy előtted együtt lehetünk. És hogy te benned egyek lehetünk. És itt a földi életben hívhatnak így, vagy úgy. Ilyen, vagy olyan típusú útnak követőjeként. Azért csak egy út van, és ez te vagy magad, Jézus, a Krisztus. És csak egy igazság van, és ez te vagy magad, Jézus, a Krisztus. És csak egy valakiben van élet, és ez is te vagy, Urunk, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy magadat adtad nekünk. Légy áldott érte. Amen.
Károly Gáspár két könyv című művéből, és ennek is az első részéből szeretnék egy pár szemelvényt felolvasni, amiben szerzője azon elmélkedik, hogy országunk, amely fényes, hatalmas és erős, hogyan válhatott ennyire nyomorultá és szerencsétlenné. Ennek okát abban leli meg, hogy magyar népünk elfordult Istentől, és a fösvénység, kevésség, irigység, részegeskedés, uzsoraság, tolvajság, paráznaság bűnében él, amely nem tetszik Istennek. Ezért rabolják ki országunkat, és ezért veretett el országunk határa, írja Károly Gáspár, híres magyar bibliafordítónk. Ebből szeretnék most néhány gondolatot felolvasni. Mostán sokan dúsonganak és gondolkodnak, tudakozván magukban, mi legyen az oka, hogy az mi nyomorult országunk és nemzetségünk ilyen szerencsétlen. Mert ha egy hajunk szála is nem eshetik le az nagyistennek akaratja nélkül, sokkal inkább ilyen fényes és hatalmas országnak és nemes, erős nemzetségnek romlása Isten akaratja nélkül lészen. Isten az, ki országot fundál, és Isten az, ki elveszi az országot egy nemzetségtől, és más nemzetségnek adja. Mi nekünk tudnunk kell azt, hogy vagyon Isten, ki szorgalmatos gondot visel az világra, bírja, igazgatja, tartja és táplálja. Keressétek az Istennek országát és az ő igazságát, és mindenek megadatnak nektek. A mi országunkban felette igen nagy az kevésség. Annak okáért Isten meggyalázott minket, de nem szűnik meg ez kevésség. Ezért az Isten haragja is nem lassódik, hanem napról napra gerjed, mindaddig, míg nem az kevés szarvunkat letöri. Jaj annak, aki fősvénységgel gyűjt gazdagságot, akinek házában sok álnoksággal gyűjtött kincs vagyon. Jaj, ti néktek, ki reggel felkeltek, hogy részegeskedjetek és igyatok, mint estvéig. Az irítség is mondhatatlan igen uralkodik. Az pedig az irítség, mikor bánjuk, hogy más ember nevekedik gazdagságban, és azt kívánjuk elveszni. Ha az Isten valamely embert méltóságra emel, csoda, mely igen irigykedik, az többi reája. Hogyha az ilyenek közül, kiket az Isten felemelt, valamely veszedelembe esik, az többi nem segíti meg. Sőt, inkább az többi ugyan hízik annak nyomorúságával. Vannak még ezeknél több és külön bőkek és bűnök is, melyekért az Isten az pogányoknak fegyvere alá adott, mint az uzsoraság, melyet az Isten felette igen megtilt, mikor azt mondja, kölcsönt, adj azt a fele barátodnak, és ne kívánj semmit reája. Ennek felette vagyon országban tolvajság, paráznaság, hamis esküvés, hiába való esküvés, mely az magyarokban felette igen uralkodik. Mindezekért országunk szerencsétlen. Ezért rabolják ki országunkat, és ezért veretett el országunknak határa. Valamely ország és nemzetség Istennek nem szolgál, el kell annak pusztulni. Annak okáért, ha azt akarjuk, hogy országunkban békesség legyen, hogy országunkat Isten megáldja, térjünk Istenhez teljes szívünk szerint. Az test ne uralkodjék a Szentléleknek felette, ne uralkodjék mi bennünk az bűn, hanem az igazság, ártatlanság és fedhetetlen élet. Mert teremtettünk Istentől az jó cselekedetekre, hogy azokban járjunk.
Kedves testvérek, a mondandómat kedden, amikor először ide a mikrofon mögé léphettem, azzal kezdtem, hogy átadtam az evangélikus testvéreknek a köszöntését, és most, amikor ez a heti együttlétünk, együttléteink befejeződnek, azt engedjék meg, hogy arról szóljak egy mondat erejéig, hogy azok a testvérek, akik itt voltak a mi gyülekezetünkből, nagyon hálásak, és nagyon dobogó szívvel voltak itt közösen együtt a református testvérekkel, és legtöbbükben azt fogalmazódott meg, jó lenne minden esztendőben legalább ilyenkor együtt lenni. Reméljük, hogy amit eleink elkezdtek, azt tudjuk majd esetleg folytatni, és ugyanakkor én is nagyon köszönöm újra a lehetőséget, és kinek-kinek a szívében, és kinek-kinek a maga gyülekezetében Isten lelke végezze el a reformációt.
Thank you.
azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hadd az Úrra te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Amen.